Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 20. fejezetből, az első 30 verset. Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósáfát király ellen a moábiak és az ammóniak, a meúniak egy részével együtt. Amikor megérkezték és jelentették Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene Edom felől, és már Hacecán Támárban, azaz Éngediben vannak, megijedt Jósáfát. Az urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az úr segítségét kérjék. Jósáfát pedig kiállt Júda és Jeruzsálem egész gyülekezete elé, az úr házánál, az új udvar előtt, és ezt mondta. Uram, őseink Istene! Te vagy az Isten az égben, és te uralkodsz a népek minden királyságán. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, te űzted ki ennek az országnak a lakóit, néped Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátod Ábrahám utódainak. És itt laktak, itt építettek neved tiszteletére szentét, és ezt mondták, ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, tögvész, vagy éhínség tör ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt, és te előtted, mert a te neved ebben a templomban van. És a segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg és szabadíts meg minket. De látod, az ammóniak, a moábiak, a Széir-hegység lakói, akik között nem engedted átvonulni az izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem pusztították el őket, ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és el akarnak űzni birtokodról, amit nekünk adtál. Istenünk, büntesd meg őket, mert tehetetlenek vagyunk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, csak rád tekintünk. Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az úr színe előtt, kicsin gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Akkor kiáradt az úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jaháziélre, aki Zekarjá fia, az Benájá fia, az Jélé fia, az Matanyá fia, Ászá fiai közül való lévita volt, és megszólalt. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát király! Ezt mondja nektek az Úr, ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené. Holnap induljatok ellenük, ők a Cíchágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jeruél puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok, és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne retteg, Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósáfát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A keháti és a kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét. Kora reggel fölkeltek, és kivonultak Tékoa pusztájába. Amikor kivonultak, előállt Jósáfát, és ezt mondta, hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói, higgyetek istenetekben az Úrban, és megmaradtok, higgyetek prófétáinak, és boldogultok. Miután tanácskozott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, moábiak és a Széir-hegység lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Az ammóniak és a moábiak a Széir-hegység lakóira támadtak, hogy kiirtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek, Széir lakóival egymás pusztulását segítették elő. Mire a júdaiak a pusztai őrhelyekhez éltek, és a sokasság felé fordultak, már csak az elesettek holtesteit látták ott a földön. Nem menekült meg senki sem. Akkor odament Jósáfát és hadinépe, hogy összeszedjék a zsákmányt. Tömegével találtak náluk fölszerelést, ruhákat és értéktárgyakat. Annyi zsákmányt szereztek, hogy el sem bírták. 3 napig szedték össze a zsákmányt, olyan sok volt. A 4. napon összegyülekeztek a Beráká völgyben, hogy ott áldják az Urat. Ezért hívják azt a helyet Beráká völgynek még ma is. Azután Jósáfát vezetésével visszatért valamennyi júdai és jeruzsálemi. Örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mert örömöt szerzett nekik az Úr. Megszabadította őket ellenségeiktől. lantokkal, citerákkal és harsonákkal vonultak be Jeruzsálembe, az úrházához. Az Istentől való rettegés fogta el valamennyi ország királyságát, amikor meghallották, hogy az Úr harcolt Izrael ellenségei ellen. Ezért békében élt Jósáfát országa, mert Istene nyugalmat adott neki mindenfelől. Kitört a nyár, és ez abból is érzékelhető, hogy holnap elindulunk gyülekezeti táborba, egy páran, és az előző, meg a mostani vasárnapra készülve, a gyülekezeti tábor előtti két vasárnap előttem lebegett már az, hogy mi fog a táborban történni. A táborban az egyik fő téma az az öröm lesz, és az volt a szívemben, hogy szeretnék ezen a két vasárnap beszélni két lépésben az örömnek egy picit a másik oldaláról, nehézségről, nyomorúságról, mélységről. Nem azért, hogy így az örömöt így árontsam, hogy nincs öröm nyomorúság nélkül, hanem sokkal inkább azért, hogy egy kicsit úgy tudjuk beleengedni majd magunkat ebbe a témába, hogy egy picit ennek a másik oldalával is szembesültünk, és őszintén közelengedtük magunkhoz ezt a témát is. Persze azoknak is hasznos lehet mindez, akik nem jönnek a gyülekezeti táborba, reméljük. Az előző vasárnap egy egyéni panaszének volt, a szikehirdetés alapigéje, egy zsoltár, amikor a nyomorúságban könyörög a zsoltár írója. Ma pedig egy olyan helyzet van előttünk, amikor egy közösség van bajban, amikor egy közösség van szorult helyzetben, és szorul rá arra, hogy Isten közbeavatkozzon, hogy Isten megmentse és felemelje. Kicsit könnyebb a helyzetünk ma, mint múlt vasárnap, akkor egy lírai szöveggel volt dolgunk. Önmagában sok idő volt, mire közel jutottunk a történésekhez, kibogoztuk azt, hogy na, akkor most miről is van pontosan szó. Ez egy leíró szakasz, talán kicsit egyszerűbb, hiszen események vannak, történések egymás után, viszonylag könnyű, hogy valaki ide megy, oda megy, kik a szereplők, bár azért a nevek nehezek, bár vannak érdekes vagy vicces nevű helyek, amikkel nem tudunk lehet mit kezdeni. Az idő, ahol járunk, az a Krisztus előtti 800-as éveknek a közepe. Lehet, hogy ez a világ egy kicsit idegen a számunkra, ez az ókornak a világa. Bizonyos dolgokban hasonló a miénkhez, ugyanúgy emberek élnek, az ember-ember közötti viszony, az Isten-ember közötti viszony alapvetően sok mindenben hasonló, de azért nem annyira civilizált. Sokan szokták is mondani, hogy az Ószövetség milyen barbár. Háborúk vannak, bosszú hadjárat, politikai, katonai szövetség, fosztogatás, hadizsákmány, ország-ország ellen támad, és milyen kemény ez a világ. Egyébként az ember bekapcsolja a híreket, hasonló dolgokat lát ma is, de itt nyilván a Bibliában azért az ember egy kicsit meghökkel, amikor ilyeneket lát. Például a mostani történetben is van sok ilyesmi. Először szeretnék beszélni majd arról a helyzetről, amiben ez a közösség, Izrael népe, ez a gyülekezet, ez a nép kerül. Utána arról, hogy mit tesz a közösség, aztán hogyan szabadítja meg őket Isten, és végül, hogy mik azok a dolgok, amiket konkrétan tanulhatunk ebből a történetből. Mielőtt azonban bele szaladnánk rögtön az ő szorult helyzetükbe, szeretnék feltenni egy kérdést, és szeretném, hogyha magatoknak is ezt feltennétek, vagy erre tudnátok reflektálni, mert ez nagyban meghatározhatja azt, ahogyan utána az igehirdetést hallgatod, vagy ahogyan utána magadban reagálsz rá. Hiszen az előző vasárnap egy egyéni panaszénekről volt szó, amivel az ember talán könnyen azonosult, egyeszem első szemében fogalmazott, és én és Isten kapcsolatába talán könnyebben belehelyezkedett az embert. Amikor egy közösségről van szó, akkor kapásból azzal van dolgunk, hogy nektek, akik itt ültök, van egy viszonyotok a közösséghez. Akár az itteni közösséghez, akár általában a közösségekhez. Lehet, hogy ide tartozol ebbe a gyülekezetbe, és amikor a közösségről van szó, meg a közösség szorult helyzetéről, akkor rögtön tudod alkalmazni saját magadra, és itt magadat a közösségben képzeled el. Aztán lehet, hogy nem ide tartozol, és lehet, hogy éppen nem is jársz mondjuk gyülekezeti közösségbe. Az is lehet, hogy korábban tartoztál valahova, ahol nagyon szerves része voltál a közösségnek, és valami történt, ezért most nem tudsz ott úgy jelen lenni. És fájdalmas, amikor arról van szó, hogy így a közösség, és úgy a közösség. Mert neked ez olyan emlékeket hoz elő. Lehetséges, hogy soha nem sikerült igazán sehová tartozni, és azt tapasztaltad, hogy a közösségben az emberek annyira bántják egymást, és annyit kell alkalmazkodni. És azt élted meg lehet, hogy te annyi mindent beletettél, és nem kaptál a közösségtől, szóval nem éri meg közösséghez tartozni. Sorolhatnám sokáig ezeket a példákat, de alapvetően attól függetlenül, hogy most éppen tartozol-e valahova, vagy éppen te és a közösség viszonya milyen, ettől függetlenül hiszem, hogy lehetnek a közösségre vonatkozóan tanítások számodra, olyan üzenetek, amit Isten ma neked át akar adni, és ami hasznos lehet. És attól függetlenül, hogy most éppen te tartozol-e valahova, vagy éppen milyen a viszonyod, valamilyen módon te is egy nagy közösségnek a része lehetsz, hiszen ha Istent keresed, ha Istent hívod segítségül, akkor az ő családjához, az ő népéhez is tartozol. Megvallom őszintén, hogy nekem nagyon sokáig probléma volt, és tényleg nehéz volt úgy általában a közösséghez való tartozás, mert mindig kerestem a tökéletes közösséget, és mindig azt vártam el, hogy egy közösség az legyen valamilyen. És akkor volt egy ilyen checklist, hogy na, mik legyenek akkor, amilyen egy közösség, hogy viselkedjenek az emberek, és persze ilyet soha nem találtam. És aztán egy ponton ebből ki kellett józanodni, hogy nem fogok találni tökéletes közösséget. Na hát az a közösség, amit itt látunk magunk előtt az igében, az is sok minden, csak nem tökéletes. Az a nép, az a közösség, akik ott Istent keresik, akik ott együtt vannak, akiknek van egy királyuk, nem csak nehéz helyzetben vannak, de az Istennel való kapcsolatuk sem teljesen rendezett, és nem teljesen egységesek. Izrael országa két részre szakadt ebben az időben már, van az északi ország rész, meg van a déli, az északi Izraelnek hívják, a déli meg Júdának, van, amikor jóban vannak, van, amikor ellenségesek, van, amikor külső szövetségest keresnek, van, amikor egymással fognak össze mások ellen, sokféle felállás van. Ami biztos, hogy a királyság korára jellemző, és ekkora már nagyon elterjedt, hogy egy csomó minden más Istent is imádnak az élő Istenen kívül, bárványok vannak. Az északi ország részben különösen, ahol Aháb volt a király, Jósáfát vele is így szövetkezett korábban, hogy eléggé Istentől eltávolodott király volt. De a déli ország részt, amit ez a Jósáfát király vezet, azt is át meg át szövik olyan dolgok, hogy nagyon sok olyan emberi döntés mentén próbálja ez a király vezetni az országot, amiből hiányzik az, hogy Isten akaratát keresni igazából. Nagyon sokszor emberi módon oldja meg a dolgokat. És nyilván, mivel ilyen a vezetés, ez az országra is hatással van, és az embereknek a közösségére is. Nem tökéletes tehát ez a közösség sem. Még azt nagyon fontos látni, vagy érteni, hogy az Ószövetség idején a nép és a gyülekezet az egybeesett. Izrael népe, Izrael gyülekezetét jelentette. Nem volt külön olyan, aki nem járt abszolút a templomba, hanem ez egy volt ez a közösség. Amikor azt mondja, hogy ott van az egész nép, az tényleg azt jelenti, hogy mindenki, aki oda tartozónak vallotta magát, aki oda született, az annak a gyülekezetnek, annak a nagy közösségnek is a tagja volt. Amitben most találjuk ezt a közösséget, az egy olyan helyzet, amikor külső támadások vannak kitéve, olvastuk, hogy több nép összefog ez ellen az országrész ellen, és megtámadják őket. Az egyéni panaszéneknél is kerestük az okokat, hogy vajon miért van a nyomorúság, miért van ez az Istentől való eltávolodás, ez egy próba, vagy a bűneik következménye, vagy nem lehet megmagyarázni. Hát itt, ebben a konkrét helyzetben semmi meglepő nincsen ebben a történésben. Ugyanis olvasható korábban a Krónikák könyvében, hogy Jósáfát király, Aháb királlyal együtt, aki már ekkora elhunyt, szövetkezett mindenféle népek ellen, akik most visszavágnak. Semmi rendkívüli dolog nem történik, mint az, akik ellen egykor szövetkeztek, most visszatámadnak. Ráadásul olvasható, hogy Damaszkusz is benne van a történetben, ez Szíriát jelenti a háttérben, mint nagyhatalmat, aki ezeket az Izrael ellen támadókat támogatja. Szóval nem derültékből villámcsapás, és nem úgy váratlanul, hanem tulajdonképpen korábbi politikai manővereknek a következménye mindaz, ami itt történik. Nem arról van szó egyébként, hogy hát jönnek ezek az idegenek, visznek egy kis zsákmányt, aztán elvennek, vagy egy-két várost elfoglalnak, hanem ahogy leírja a Szentíró, eléggé létet fenyegető támadás volt ez. Jeruzsálem felé mennek, a fővárost akarják nyilván bevenni és megtámadni. És amikor a Jósáfát tudomására jut, hogy jönnek, akkor körülbelül fél napi járóföldre lehetnek a Holt-tenger partján, egy ilyen nagyon forgalmas karaván úton vonul fel ellenük ez a nagy sereg. Szóval jogos, ami történik, és nagyon-nagyon közel vannak, és nagyon-nagyon sokan vannak. Mit tesz ebben a helyzetben a nép, mit tesz ebben a nyomorúságban, ebben a mélységben egy vezető? Egyébként elkezdhetné például okolni magát, hogy fú, hát tényleg, ez egy logikus dolog, rosszul döntöttem, az én hibám. Vagy elkezdhetne emberi segítséghez folyamodni, nagyon sok mindent tehetne. De ehelyett Istent kezdi keresni. Isten kezdi keresni ő, és bevonja ebbe az egész folyamatba az embereket is. Bevonja a népet, és oda hívja a jeruzsálemieket, akik ott voltak az Úr házába, Isten templomába, és imádságban, bődben mennek Isten elé. Alázatra hívja az embereket, és arra, hogy ebben a helyzetben Istent keressék. Mert világos, hogy annyira nagy a baj, hogy tényleg itt már csak Isten segíthet. Jósáfát elkezd imádkozni. És amit imádkozik, az nagyon sok mindenben egyezik Salamon királynak a templom szentelő imádságával. Ebben az imádságban azzal érvel a király, hogy ez a hely, a jeruzsálemi templom Isten nevének a dicséretére rendeltetett. Isten mondta, hogy ez legyen az a hely, ahol őt imádják. És ez az a hely, ahol itt van az Isten népe, és ez egyfajta menedéket, egyfajta védelmet jelent. És erre appellál Jósáfát, hogy itt hívjuk segítségül, Uram, a te nevedet. És legyen ez most is nekünk menedék. Innen kiáltunk hozzád. Mi a te néped vagyunk, hallgass meg bennünket. És ebben az imádságban, a találkozás helyén, a templomból elmondott imádságban Jósáfát nem más tesz, mint emlékezteti Istent. Emlékezteti Istent arra a szövetségre, ami a választott népel való kapcsolatának az alapja. Emlékezteti Istent, hogy Uram, te kötöttél velünk szövetséget. Mi nem egy bélyeggyűjtő klub vagyunk, akik bajba vagyunk, és most kiáltunk hozzád, ők is kiálthatnak nyilván, de hogy mi a te választott néped vagyunk, az a szövetséges néped, akiket te kiválasztottál, akiket te elhívtál, és régtől kezdve megmutattad nagyon-nagyon sokféleképpen már, hogy hogyan szabadítasz meg, és hogy te kicsoda vagy. Uram, te vagy a mi atyáinknak az Istene. Emlékszel, azt mondja Ábrahámnak, aki a te barátod volt. Az ő Istene vagy. És te nagyon sokféleképpen megmutatod a te szabadításodat. Te vagy a hatalmas Isten, aki ilyen nagy dolgokat tettél a múltban, az egyiptomi szabadulás, és több minden ilyen dolgot felemleget Jósáfát. Nagyon szép, és nagyon jó ez, és igaz, csak egy kicsit egyoldalú. Egyoldalú ez az emlékezés, mert ha már szövetség, akkor szövetségi hűség. És nyilván arról nem szól ez az imádság, hogy igen, te elhívtál bennünket, de mi ezt a szövetséget azért egy párszor áthágtuk. Azért ebben a szövetségben mi nem mindig voltunk hűségesek, azért öntöttünk egy aranyborjút ott a Sínai lábánál, azért a királyaink egy rész elhagyott téged, azért néha voltak bálványok. Megjegyzem, hogy ezen a ponton itt, amikor Jósáfát imádkozik, ebben az ország részben is vannak úgynevezett áldozó halmok, amik olyan fajta vallási formák, amiket Isten nem támogat, és megmondta, hogy nem így szeretné, hogyha őt tisztelnék. Szóval az emlékezés kicsit egyoldalú. Minden esetre az biztos, hogy azok az emberek, akik ott voltak is, akik hallották ezt, azokat ez az emlékezés és ez az imádság lelkesített, bátorított, és azoknak segített hinni. Segített bízni abban, hogy igen, Isten hatalmas szabadító Isten. Segített nekik előhozni azt a bizalmat a szívükben, ami segített legyőzni a félelmüket. Mert itt ez volt a lényeg, hogy tudjanak együtt bízni ebben a nehéz helyzetben, az emlékezés mentén. És ezután, miután emlékezik Jósáfát és a nép, és emlékezteti Istent az ő szabadító tetteire, elismeri azt, hogy Uram, mi tehetetlenek vagyunk ezekkel az emberekkel szemben. Csak rá tudjuk bízni magunkat. Te, aki megszabadítottad eddig a te népedet, most is szükségünk van arra, hogy közbeavatkozz. Mert nagyon sokan vannak, nincs idő, és nincs mit tennünk. Tehetetlenek vagyunk. Átéli a hatalmának a korlátozottságát, a végességét. És itt ne felejtsük el, hogy egy király imádkozik. Nem csak egy ember, hanem a népnek a vezetője, aki elvileg minden erőforrással rendelkezett. És ha ő azt mondja, hogy tehetetlenek vagyunk, akkor valószínűleg így van. És tényleg tehetetlenek, és tényleg nem tehetnek semmit. És Ebben az imádságban látjuk, hogy nem tökéletes, látjuk, hogy egyoldalú az emlékezés, meg sok minden, de mégis Isten válaszol rá. Nem baj, ha nem tökéletes. Isten válaszol, és egy olyan emberen keresztül válaszol ráadásul, aki nem próféta volt. Ugye általában ebben az időszakban király és próféta volt a két kulcs személy a vezetésében, és a próféta közvetítette Isten üzenetét. És nem próféta válaszol, hanem egy énekes, egy lévita, aki ott szolgált a templomban. Kiárad rá az Úr lelke, Jaháziélnek hívják, és elkezdi mondani Isten üzenetét. Gondoljuk csak el, milyen felelősség lehetett ebben a helyzetben ez. De valószínűleg ezekben nem gondolt bele, mert kiárat az Úr lelke, és csak mondta. De hogy mi van, ha nem mondja, mert megijed? Mi van, ha kicsit kiegészíti emberi gondolatok szerint? Mi van, ha és egy csomó ilyet hozzátehetnénk? De nem, hanem ő elmondja, amit Isten rábízott. Egy ember engedelmességén és hűségén múlik a közösségnek ugye a sorsa. És átadja az üzenetet, ami mindössze ennyi, hogy igen, Isten a múltban is szabadító volt, és különleges módon szabadított meg, most is így lesz. Legyetek adott időben, adott helyen, és tanúi lesztek az Isten szabadításának. Álljatok vesztek, nem a ti csatátok ez, hanem Isten fog harcolni értetek. Ez ugyanaz, amit a kivonuláskor mond Mózes a népnek, az Exodus 14-ben, hogy álljatok vesztek, és lássátok meg, hogy hogyan szabadít meg titeket ma az Úr. Tanúi lesztek, és megismétlődik az, ami már ennek a népnek a történetében egyszer megtörtént. Milyen nagy szeretet, és milyen nagy gyengétség ez az Isten részéről. Ugye ebben a helyzetben, amikor ez a nagy veszedelem van, nem kezdi el sorolni a bűnöket, amiben igaza lenne, nem? Meg egy csomó mindent nem hoz fel, hanem azt mondja el, amire szüksége van itt ennek a közösségnek. És ebben a helyzetben valami nagyon helyreáll, és valami nagyon helyére kerül ott, abban a közösségben, annak a népnek az életében. Mégpedig az, hogy Isten országa és Isten királysága kiábrázolódik. A földi királyuk, a földi vezetőjük háttérbe lép, és azt mondja, hogy tehetetlen vagyok. És Isten, mint az ő igazi királyuk pedig, előtérbe lép, és azt mondja, hogy én pedig nem vagyok tehetetlen. És megmutatja az ő hatalmát, és elmondja, hogy fog csodát tenni. És ebben a helyzetben a közösség szinte egy szívvel rámozdul, és azt olvasok, egyre hangosabban dicsérték az Urat. Elfogadták, elhitték, hogy ez fog történni. Elfogadták, hogy Isten ilyen hatalmas és szabadító Isten lesz az ő életükben is. Azt olvasok, hogy másnap reggel korán kimennek arra a helyszínre, amit Isten mondott nekik, és jön a csodálatos szabadítás. Hogyan szabadít meg Isten? Minden normális emberi taktika helyett Jósáfát összeszedi a zenészeket, a lévitákat, és előre küldi őket, és azt mondja nekik, hogy ti menjetek elől. És ők mennek tulajdonképpen a nép előtt, és a többiek előtt, legesleg elől, ugye fegyveres előhadat szoktak előre küldeni, most itt zenészek vannak, és elkezdik dicsérni Istent, és éneklik, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretet ez. Sok Zsoltárban visszatérő refrén. Valószínűleg az ő Isten tiszteleteiken is ezt énekelték. Benne volt az emberek szívébe. Szerintem az emberek is énekelték. Tehát, hogy így nem egy ilyen nehéz éneket énekeltek, hanem ezt, ami ismerős volt. És ott vannak ebben a teljesen irreális helyzetben. Lehet, hogy azt gondolták, hogy itt valakinek nagyon elment az esze, tehát, hogy most itt mi lesz? De hát Isten ezt mondta, és itt elállnak, és egy egész közösség ott van, és Isten pedig megteszi, amit megígért. Mert félreértés ne essék, ha Isten ezt nem mondja, akkor ez tényleg egy irreális dolog, és badarság lett volna énekelve az ellenség karjaiba hullani, hogyha Isten nem mondja, hogy ezt kell tenni, de azt mondta, és ők megteszik, és jön a szabadítás. Isten, aki ura az emberi történelemnek, nem tesz mást, mint a lázadóknak a szövetségét megbontja. És nem történik más, mint ezek az egyébként összefogó emberek egymást, mert az ellenség elpusztítják, szépen sorba leszámolnak egymással. És mire odaérnek, Jósáfát és az ő népe már csak holtesteket látják ott. Nem egyedi egyébként ez a Bibliában, a Bírák 7-ben is olvasunk erről, amikor Gedeont így szabadítja meg Isten. És ez a hely, ahol ez a szabadítás történik, ezt elnevezik hálaadás völgyének, összeszedik a hadizsákmányt, és visszamennek Jeruzsálemben, és magasztalják és dicsérik Istent. Rendkívüli, nem véletlenül jegyeztetett le, nem véletlenül beszélünk még ma is erről itt. Elhihetjük, hogy ez így volt? Elhihetjük, hogy ez így volt. Leírja a Szentíró, és nem véletlenül. És akkor jönnek a kérdéseink, hogy na jó, itt van ez a csoda, 3000 évvel ezelőtt, és mire megyünk most mi ezzel? Meg hát Izrael se szabadította meg Isten mindig így. Volt, amikor segítségül hívták őt, és nem így válaszolt, vagy egyáltalán nem, vagy volt, amikor nem hívták őt segítségül, és megpróbálták megoldani maguk is. Nagyon sok olyan helyzetet lehetne elmondani, amikor nem így történt. És egyébként is a saját életünkre, vagy a saját közösségünkre nézve, miért fontos, hogy elolvassunk egy ilyen történetet, ahol Isten egykor cselekedett és tett egy nagy csodát, na úgy, mint Egyiptomban a Vöröstengeri átkelés. Hát az első, és ami az egészet összefogja, és a legfontosabb az az, hogy ez az az Isten, akiről itt olvasunk, aki ma is itt van köztünk. Ez nem valami ókori monda, hanem az az élő Isten, aki a te Istened is, meg az én Istenem is, aki a Bibliában kijelenti magát. És az a hatalmas Isten, aki akkora csodákat tett akkor, az veled is, a saját egyéni életedben, meg a közösségünkben is csodát tehet. Lehet, hogy nem mindig tesz ilyen nagy látványosat, mint itt ekkor, de még akkorát is tehet. Lehet, hogy nem mindig úgy hallgatja meg az imádságokat, ahogy gondoljuk, de meghallgatja az imákat, és válaszol rá. És az az Isten, aki az ő Istenük volt, és akihez ők kiáltottak, az ma is megszólítható. És ahogy az Úr lelke kiárad, akkor arra a lévitára, úgy áradhat ki közöttünk is az Úr lelke, bármikor. És adhat választ és vezetést az Isten. Ez az egyik legfontosabb üzenet, és a legfontosabb evangélium a számunkra. Sőt, még ennél több is van. Szeretnék végül 5 olyan dolgot kiemelni, 5 olyan kulcsszót, ami nagyon fontos, hogy elvigyünk ebből a történetből. Persze lehet több is, meg lehet más oldalról is megközelíteni. De 5 olyan dolog, ami nagyon a szívemen van a történet kapcsán. Az első az a felelősségvállalás, amit ebből a történetből tanulhatunk. Isten mindenkori népe számára, meg minden közösség számára nagyon fontos kiemelni azt, hogy minél inkább megtörténik a megfelelő időben a felelősségvállalás, annál tisztább a helyzet, és annál inkább lehet egy közösség szabad, annál inkább lehet hiteles. Mert tulajdonképpen, amit mondtunk, a király tettei miatt, az űrgosz tettei miatt, és rossz politikája miatt érte őket ez a veszedelem. És valamilyen módon ez a felelősségvállalás itt így nem teljesen történt meg, vagy legalábbis nem mondatott ki. A tetteink következményei alól nem bújhatunk ki, egyénileg is és közösségileg sem. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ha hoztunk egy rossz döntést, hogy vannak rendezetlen dolgok, nem kértünk bocsánatot, sorolhatnám tovább, akkor hát, ha nem teszünk semmit, akkor elfelejtik, vagy úgysem fog semmi történni. Ne tegyünk semmit, ne vállaljuk a felelősséget, és majd mindenki elfelejt mindent, meg minden megy a maga útján. Egy közösségben minél inkább megjelenik a felelősségvállalás, és a tagok egyenként felnőtt módon, érett módon megpróbálnak a tetteikért felelősséget vállalni, és beismerni, hogyha hibáztak. Vagy nagyobb szinten vezető beismerik, hogyha ha hibáztak. Vagy még nagyobb szinten szembenéznek mondjuk a múltban elkövetett hibákkal, sérelmekkel, akár évekre, évtizedekre visszamenően, az mindig felszabadítja a közösséget, és ez mindig hitelességet ad, mint már mondtam. És ez érvényes családi szinten is, érvényes kisebb közösségben, gyülekezeti, vagy akár egy országra, egy nemzetre nézve is. A második az az összefogás. Példaadó az az összefogás, ahogyan itt ebben a mélységben, ebben a nehéz helyzetben Isten népe reagál. És rájuk sem volt mindig jellemző ez. De itt ebben a történetben ezt olvassuk, hogy egy szívvel keresték Istent, mindenki ott volt, elhitték, ami ott történni fog, kimentek arra az adott helyszínre, megtették, amit Isten majd mond. A közösség, hogyha mélységben van, ha próba alatt van, ha nehézségben van, akkor nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy széthúzzon, hogy ne értsen egyet. És ezt azt kell, hogy mondjam, hogy nem egyértelmű. Azt gondolnánk, hogy hát persze, de bajban mindenki összefog, nem? És nagyon sok olyan példa van, amikor persze igen, és vannak példák, amikor pedig nem. Saját bőrömön is tapasztaltam ezt, a 4 évvel ezelőtt volt egy árvíz Miskolcon, amikor ott éltünk, és sok olyan történetet hallottam, amik igazak, sajnos, ami arról szólt, hogy bizony a bajban sem fognak össze az emberek. Csak egy példát, hogy elöntött az egyik Miskolc melletti kisvárost a Sajó folyó, és vitt mindent. És az emberek felmentették a padlásokra, meg az emeletekre az értékeiket, és miközben a folyó áradt, aközben voltak, akik csónakokkal visszamentek, és fosztogattak például azokban a házakban, amik ott voltak. És ezek nem külső emberek voltak, hanem a közösségnek a tagjai, akik tudták, hogy ki hova rejtette az értékeit. És nagyon sok olyan helyzet volt, amiben azt gondolta volna az ember, hogy na most, majd összefognak az emberek a bajban, és nem így történt. Vagy egy családban, amikor nehézség van, vagy baj van, akkor nem úgy van néha, hogy megindul egymás hibáztatása? Hogy miattad? Te nem, mit mulasztottál? Ha te akkor azt tetted volna, akkor most nem mennénk ilyen nehéz helyzetben. És minden közösségben megtörténhet. A bajban, a nehézségben fogjunk össze. Hogyha nem megy érzelemből, akkor értelemből, és döntsünk amellett, hogy igen. Együtt megyünk Isten elé, együtt keressük őt. Biztosítsuk egymást a mélységben, a bajban arról, hogy összetartozunk, hogyha tényleg egy közösség tagjai vagyunk, hogy szeretjük egymást, megbocsátunk egymásnak. Ezeket nagyon fontos ilyenkor kimondani. A harmadik, ami nagyon fontos ebből a történetből, és ami a közösség számára nagy tanulság lehet, ez az a fajta átláthatóság, hogy mindaz, amit Isten tett, mindaz szabadítás, ez nyilvánvalóvá lett a környező népek számára. Ennek a híre elterjedt. A környező népek, azt olvastuk a végén, hogy elkezdték félni Istent, hogy micsoda nagy szabadító tettet hajtott végre Isten ezen a népen. És milyen hatalmas volt ő bennük. És valamilyen módon a keresztény közösségen, gyülekezeten, az Isten szabadításának láthatóvá kell lennie. Isten szabadítása, aminek láthatóvá kell lennie rajtunk, az a Jézus Krisztusban adott szabadítás. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez bizonyos tekintetben már más, mint amit itt ebben a történetben látunk. Nem egy ilyen nagy hadi szabadítás, hanem valamilyen más. A legnagyobb ellenségtől, a haláltól szabadított meg bennünket. Jézus legyőzte a halált, aki meghalt éltünk és feltámadt, és örök életet adott nekünk. És ő volt az, aki teljesen megmutatta, hogy milyen az Isten szabadítása, aki segítségül hívható. És akinek, az ő nagy tetteinek láthatóvá kell, hogy legyen a környezetünk számára is. Mindannak, ahogy bennünket gyógyít és megszabadít, ezt nyilvánvalóvá kell, hogy legyen, és egyértelmű kell, hogy legyen. Mert nem önmagunkért vagyunk, és nem azért vagyunk egy közösségben, csak hogy mi jól érezzük magunkat, bár azt is lehet, hanem azért is, hogy mások is ezt lássák, és mások is ezáltal Istenhez közeledhessenek. Negyedik dolog a történet alapján az, hogy elköteleződésre hív mindaz, ahogyan Isten itt munkálkodott. És említettem azt, hogy Isten nem mindig tesz úgy csodát, ahogyan itt ebben a történetben. Izrael népe életében sem. De azért tesz olykor ilyen rendkívül nagy csodákat, hogy ennek mentén elköteleződésre és hűségre hívja a népet. Hogy erre emlékezzenek, hogy emlékeztek, hogy Isten milyen nagy csodákat tett. És ez nem annyi, hogy aha, nagyon jó volt, megszabadultunk, és éljük tovább az életünket. Hanem ha Isten ilyen nagy csodákat tett, akkor azt azért tette, hogy elköteleződjünk, hogy vele éljünk, hogy kövessük őt, hogy higgyünk benne akkor is, amikor nem történnek csodák. Hogy higgyünk benne, hogy azért, mert nem történik minden nap valami új dolog, valami nagy dolog, attól még ő az, akinek mondta magát, és attól még ő velünk van, és attól még ő szeret bennünket, és attól még mi a gyermekei vagyunk. Amikor lelki szárazság időszaka van, vagy pont az ellenkezőjét tapasztalod egyénileg vagy közösségileg annak, amit korábban, akkor is emlékezz Isten szabadítására. És erre az emlékezésre hív azért, hogy elkötelezett kapcsolatban járjunk fele. Az ötödik dolog az az, hogy a legfontosabb talán, hogy ha átéljük a csodát, ha átéljük a szabadítást, vagy a gyógyulást, akkor maradjunk meg utána Istennek ebben a jelenlétében, ebben a vonzásában. Ne rendeződjünk vissza úgy, hogy úgy élünk, mint ami azelőtt volt. Mire gondolok itt? Azt olvassuk, ha tovább olvassuk ezt a fejezetet a Krónika könyvéből, hogy Jósáfát ezután a nagy győzelem után újra elkezdett magának szövetségeseket keresni, újra szövetkezett Izraelnek a következő királyával, megint elkezdett mindenféle jó kis politikai manővereket végrehajtani, valami hadihajókat kezdett építeni, amiből egy vihar miatt az összes összetört, de hogy így megpróbált megint, hát ugyanúgy reagált, és ugyanúgy működött, mint előtte. És ezt most nem azért mondtam, hogy így jól lehúzzam ezt a királyt, hogy micsoda hitetlen ez a király, hanem hogy felhívjam a figyelmet egy emberi működésre. Egyénileg és közösségileg is. Baj van? Tesz velünk Isten egy csodát? Átélünk valamit ebből, elkezdünk változni, aztán szépen visszarendeződünk, és ugyanúgy élünk, mint az előtt. Mert a szokásokat, a rutint nagyon nehéz megváltoztatni, de Isten arra hív bennünket, hogyha megértettünk valamit az ő szeretetéből, ha megtapasztaltunk valamit az ő szabadításából, vagy abból, hogy ő hív bennünket, akkor változzunk. És ha megismertük őt, ha megérintett bennünket az ő szeretete, akkor ne engedjük, hogy ugyanúgy történjen minden, mint ahogyan régen volt. Isten szabadítását ma is megélhetjük, egyénileg és közösségként is. Hiszem, hogy ahol őt segítségül hívják, ott ő válaszol. És ez a mai Isten tiszteletem arra lesz lehetőség, hogy itt a közösségben, de mégis egyénileg, segítségül hívd Istent, és válaszolj neki. Ennek egy különleges formája ez a válaszadó Isten tisztelet. Megteheted úgy is, hogy egyszerűen ott maradsz a helyeden, és imádkozol, vagy bekapcsolsz a dicsőítésbe. És így reagálsz és reflektálsz mindarra, amiben Isten igéje megszólított téged. De van három forma, amivel élhetsz. Először is ima szolgálat lesz ott hátul, a templomtér hátsó részében lesz egy imapár majd, akikhez odamész, és elmondod azt, amiért szeretnél imádságot kérni, akkor imádkozni fognak, érted? A második lehetőség az a kereszt. Az Ézsaiás 53-ban olvasunk, hogy a betegségünket ő viselte, vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő, mármint Jézus, bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Vannak kövek, és hogyha szeretnél valamit letenni, ez egy szimbolikus cselekedet Jézus elé, a kereszt elé, szeretnél valamit elengedni, akkor ezt megteheted, ott vannak a kövek, és itt pedig a kereszt. És a harmadik a gyertya. Az esti Isten tisztelet választható részében nem a halottakra emlékezünk, vagy bármi más hangulat miatt gyújtunk gyertyát, hanem azért, mert hisszük, hogy ez is egy szimbolikus tett. Jézus mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Amikor gyertyát gyújtunk, akkor kifejezzük a reménységünket valamire nézve. Kifejezzük azt, hogy szeretnénk, hogyha Jézus fénye törne be az életünkbe. Vagy valakiért imádkozunk, és úgy tesszük ezt a dolgot, hogy szeretnénk, ha valakinek az életében még több lenne a világosság és a fény. Ezek mind szimbolikus tettek, imádságok. Nem azon van a lényeg önmagában, hogy mit teszel, hanem hogy belül hogyan mozdulsz el Isten felé. És hiszem, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat, hogy válaszol a mi közeledésünkre, és hogyha mélységben vagyunk, egyénileg vagy közösségileg is, ha őt keressük, akkor megtapasztalhatjuk az ő szabadítását. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy szabadító Isten vagy, és ez valóságos. Hogy évezredeken át ugyanaz maradsz, és sok ember sokféle kultúrából megtapasztalhatta más-más háttérből, más-más helyzetben, hogy te hogyan szabadítasz meg. És Urunk, te látod a saját életünket, Te látod, hogy mennyire szükségünk van erre. Azért kérünk most téged, Urunk, hogy akár egyénileg, akár közösségileg legyünk mélységben, szorult helyzetben, nyomorúságban, sötétségben. Hadd tapasztaljuk a te szabadításodat. Hadd tapasztaljuk azt, hogy te hatalmasabb vagy mindennél, hogy nálad erő van. Hadd tapasztaljuk azt, hogy méltatlanul is szeretsz bennünket. Hadd tapasztaljuk meg annak a valóságát, hogy Jézus értünk adtad, és hogy benne legyőzted a legnagyobb ellenséget, a halált. Urunk, kérünk, hogy így áldj meg bennünket, hogy mikor átéljük a csodát, vagy a tapasztalást, a gyógyulást, a segítségedet, akkor ne felejtsük el, ne rendeződjünk vissza a régi működésünk szerint, hanem köteleződjünk el veled. Segíts, Urunk, követni téged. És imádkozom most különösen is azokért az emberekért a környezetünkben, akik mélységben vannak, akiknek nagy szükségük lenne rád, hogy érd el őket. Imádkozunk a családunkban azokért az emberekért, akik talán szenvednek, vagy mélységben vannak, de nem téged keresnek, hogy könyörülj rajtuk, és érd el őket. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy igen, legyen nyilvánvalóvá rajtunk azt, hogy te megváltottál minket, és hogy legyenek jelen a megváltásnak a jelei, a szabadulás, a hitelesség, az öröm. És hogy ezt láthassák a körülöttünk levő korunk, a közösségünkön is. És könyörgünk a szomszédainkért, azokért, akik körülöttünk élnek fizikailag is. Hogy érintsd meg őket, könyörgünk, Urunk, Budapestért, ezért a városért, a magyar népért. Urunk, imádkozunk azért, hogy lehessen tiéd minél inkább ez a város, ez a nemzet is. Urunk, hallgass meg bennünket, mikor azokkal a szavakkal imádkozunk, amire Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.